Kaptam egy rövid álomképet, amit akkor én nem értettem. Az igazság az, hogy nekem is kihívás ez, hogy azt is elfogadjam, ha valamit nem értek. Kapok képeket, amiket nem értek. És ez botrány a tudományos ember számára, a tudós ember számára, a magamfajta okos és okoskodó ember számára. Ez is nyilván hatalmas megpróbáltatás számomra, és kihívás a hamis tudományból. És ugyanakkor felkészítés arra, hogy legyek gyermek, hogyha kaptam egy álmot, ne akarjam azt kontrollálni. Kaptam bármit, ne akarjam azt kontrollálni. Bármi jót kaptam, bármi jó ajándékot, szép ajándékot kapok az élettől. Ne akarjam azt kontrollálni, ne akarjak uralkodni fölötte. Ezért a jóságos Isten azt is megengedi, hogy bejönnek olyan képek az értelmembe, amelyeket nem értek, amelyek megpróbálnak engemet, hogy akkor tudom engedni, hogy egyszerűen csak legyen. Ki tudom mondani, hogy nem értem, és nem is akarom megérteni. Majd csak megértem, ha meg kell értsem. Vagy egyáltalán meg tud történni az, hogy még ne is kelljen kigondoljam ezt, hanem egyszerűen csak van az álomkép, és nincs semmi értelme. És eltelik egy nap, eltelik kettő, és egyszer csak van értelme az álomképnek. Különben mi történet, drága emberek? Kapom az álomképet is. Eddig hát megszoktam azt, hogy kaptam mindenhez megértést, sőt még jóságos Isten azt is megengedte, hogy mások álmára is kaptam egyértelműen a megértést. És hát még a megértés is szokásommá vált. Ez a fránya szokás, ez a fránya ember. Ragaszkodik a szokásokhoz, a hagyományaihoz, ugye? Tehát megszoktam azt, hogy én mindent értek. És ez nem jó nekem, mert hogyha mindent értek, akkor már megint én vagyok, aki mindent ért. És a jóságos atyám megtanítja nekem a nem értést, a nem ragaszkodást az értéshez, a megértéshez. És itt történt az is, hogy kaptam egy érdekes álomképet egy néhány napja, és egyszerűen nem értettem, bár volt valami sejtésem róla, de úgy elengedtem, hogy menjen. És ő ment is, tehát nem maradt nálam, hanem tovább ment. És az történt, hogy most az imént jöttek gondolatok, jöttek felismerések, megértések, nagyon fontos megértések a tudományról. A tudományról is arról, drága emberek, hogy nagyon sok embernek a tudomány fogja okozni a vesztét. Nagyon sok embert a tudomány fog megölni. És a tudálékosság, az okoskodás. És úgy igazából, drága emberek, nem is ölne meg. Nem is akarna az megölni alapjában véve, csak az a probléma, hogy sokan, akik a tudományra adják a fejüket, a tudálékosságra, az informáltságra adják a fejüket, azok annyira későn indultak, hogy igazából még el sem indultak. Most akarnak elindulni, drága emberek. Van, aki az életének a derekán akar elindulni, amikor már a fenénél túl van, túljár. El akar indulni. De most is ő nem indulni akar, hanem ez nem valódi indulás, hanem egy ilyen lágytojás, drága emberek. Lágytojás. Hogy akarna is tudni, ismerni dolgokat, viszont nincs odaadása. És drága emberek, akik így indulnak neki a tudománynak, és főképp későn, az életük derekán túl indulnak neki a tudománynak, azok nem fognak a végére érni, és belefognak veszni, úgymond. El fognak veszni a tudományban, amit ők tudománynak hisznek. Az álom a következő, az álomkép a következő. Egy ismerősömet láttam, aki talán egy néhány évvel idősebb, mint én, és nagy vidáman ment fel egy hegyre, mint ilyen hegymászószerűség. Túrázni indult, de hatalmas köd volt a hegyen, és ő örült annak, hogy ő most túrázni fog, és fel fog menni a hegyre, a magas hegyre, és én kiáltottam utána, hogy ne menjél fel, mert késő, és köd van, de őt nem érdekelte, őt hajtotta a dicsőségvágy, hogy fel fog menni a hegyre, meg fogja mászni a tudomány hegyét. De az ember, ugyanúgy, mint én is, ugye, hát nem vagyok én egy tinédzser. Isten szemében, hát pólyás baba vagyok, pelenkás, néha még bele tojok. Talán Isten tudja, igen, sajnos igen, ez van. De földi értelemben már nem vagyok én tinédzser, drága emberek. És főképp így kicsit meggyengülve, meggyengült hanggal. És ő is olyasmi korú, mint én, és ő most akart felmenni a hegyre, drága emberek. Hatalmas köd volt, ilyen misztikus köd a hegy fölött. Egy misztikus köd borította a hegyet. És tudtam, hogy ha nem fog visszajönni, ha tovább fog menni, meg fog halni. El fog veszni. És kiáltottam, hogy ne tedd, mert az időjárás nem alkalmas, és el fogsz veszni a ködben. Talán örökre el fogsz veszni a ködben. És akkor, drága emberek, én ezt most összefűzném egy másik történettel. Ugye ez az álom volt, és később ugye el fogom mindjárt magyarázni azt is, hogy mi az álom jelentése, amit kaptam Istentől. De a lélek felhoz egy történetet, egy gyerekes történetet. Hogy ugye így, ahogy az új világ, annak különböző divatjai és hóbortjai beköszöntöttek hozzánk. Nagyon sok embernek lett nagyon sok hobbija és szenvedélye. Ilyen hobbi szinten lettek az emberek úgymond természetkedvelők. Hát szó szerint ilyen túrázók is, ugye. Korábban nem igazán jártak a természetbe, de most hirtelen ők azt gondolták, hogy azt az atrocitást, amit az életükben elszenvedtek, ezzel majd fogják ellensúlyozni. Drága emberek, nem lehet. Tényleg látom az embereket, mennek pálcával. Régebb ilyet nem látunk, Székelyföldön, hogyha valaki el is ment túrázni, kirándulni. Nem ment két bottal, de mivel Amerikában bemutatták, hogy két bottal kell menni, túrázni, az emberek most már úgy mennek, két pálcával. Amerikai standard, uniós amerikai standard. És mennek az emberek, és gyalogolnak nagyon sokat, és keresik a békességet, és nem találják, és megcsinálják az El Camino-t, és zarándokolnak, mint én is, ahogy mentem. Kerestem a békességet, és az igazi békét nem találtam, drága emberek. És akkor, hát a történet arról szól, hogy két fiatal ember testvérek voltak, ők is elmentek egy ilyen túrára. Én nem emlékeztem, hogy ők korábban nagy túrások voltak, lettek volna, de tényleg Isten bocsásson meg, ez az Erős Zsolt bálványozás behozta ezt hozzánk, drága emberek. Erős Zsolt, ő nem csak magát ölte meg, hanem sok más embert is megölt, akit ő bálványozott, akik őt bálványozták, drága emberek. Ez történt. Tehát eznek egy ilyen hóbortja lett, egy ilyen divatja lett, az emberek mentek túrázni, ők mindenképpen túrázni akartak. Bevásároltak komoly ilyen bakkancsokból, ilyen komoly túrabakkancsokból, és arról tanakodtak, hogy melyik a jó túrabakkancs, és melyikkel lehet jobban túrázni. Mint ha az volna az életünk értelme, drága emberek, hogy túrázzunk. És ez a két testvérpár, hát ők is elmentek túrázni, és ők konkrétan kapták a figyelmeztetést. Ez a fizikai valóságban történt. Az én kisvároskámban történt ez. Ráadásul névrokonaim voltak ezek a legények. Minden figyelmeztetés ellenére elmentek ők túrázni, fel a hegyre magas csúcsot meghódítani. Egy lavina elvitte őket, mind a ketten oda vesztek, megfagytak is, meghaltak, belehaltak a hóba, drága emberek. Na ez a két kép, ezt a két képet hozta fel a mi atyánk, hogy tanítson minket. Egyik az, hogy nagyon sokan most indulnak túrázni. Most vágnak neki a hatalmas hegynek, hogy meghódítsák azt a hegyet. És nem érdekli őket, hogy a hegyet egy ilyen hatalmas, misztikus köd borítja, aminek következtében elveszhetnek, és baleset is történhet. Mostanában nagyon sok baleset történt egyébként így, a fizikai valóságban, a vidékünkön egyébként. Fiatalok és idősek is haltak szörnyet, ugye, ennek köszönhetően. Na de itt nyilván Isten minket nem a túrázásról tanít, hanem a túrázás kapcsán arról tanít, hogy nagyon sokan csak most akarnak belemenni az ezotériába, az önmegvalósításba, az önmagam szeretésébe, a tudományok felfedezésébe, az ezotérikus tudományok felfedezésébe. És emberek, már késő van, későre jár. Nem fogtok a végére érni, sokan nem fogtok a végére, bele fogtok halni. Féltéssel mondom. És ezt főképp azoknak mondom, drága emberek, akik ilyen hobbi szinten akarnak tudósok lenni, akik ilyen hobbi szinten akarják meghódítani a hegyet, a hegycsúcsokot, a tudománynak a hegycsúcsait, a tudálékosság és az okoskodás hegycsúcsait, ezeknek kiáltom, drága emberek. És én elmondom nektek azt, hogy én is erre adtam a fejemet, pontosan úgy, mint Salamon. A tudományra adtam a fejemet annak idején. Én kíváncsi voltam az élet dolgaira. Kíváncsi voltam, ugye többször mondtam, hogy amikor láttam édesmámat meghalni, azt mondtam, hogy engemet semmi nem érdekel. Csak az, Nem akar, nem kell nekem sem család, semmi. Engemet az érdekel, hogy merre jöttünk, merre tartunk és miért. Mert hogyha ennyire semmi az élet, ahogy láttam édesmámat meghalni, akkor nincs értelme semminek. És akkor azelőtt is én már ezzel foglalkoztam. Engemet nem érdekelt annyira meggazdagodás, mint sok más embert. Nem is gazdagodtam meg túlságosan. Inkább kalandoztam, elmékedtem magamban, keresgéltem, és tehát úgymond hobbi szinten dolgoztam, tehát nagyon keveset dolgoztam viszonylag. Sok szabadidőm volt, és mondhatni azt, drága emberek, hogy fő állásban kerestem a tudományt, és nem hobbi szinten. És elértem a végére, elértem a tudomány végére, drága emberek. Elértem a tudomány végére, mert én 2010-ben hoztam egy olyan döntést, hogy mostantól engemet csak az fog érdekelni. Csak a tudomány. Hogy megtudjam, hogy mi értelme az egésznek. És nem úgy, hogy közben foglalkoztam a feleségemmel, a gyermekeimmel, meg a munkahelyemmel, meg százfelé meg akartam felelni, és aztán közben így szombatonként olvastam valami könyveket, nem így emberek. Én teljes mértékben erre adtam az életemet. 2010 óta. És aki ismer, tudja, hogy azóta nem is dolgoztam pénzért semmit. Én csak a tudománnyal foglalkoztam. Eddig még megéltem valahogy, nem éheztem, és nem is fáztam. De hogyha szükség, akkor tudok dolgozni, és nincsen semmi gond. Akár pénzért nem szívesen dolgozok most sem, ezután se. Maximum egy tányér levesét, Isten tudja. Nem ez a lényeg. De drága emberek, én 2010-től a tudományra adtam a fejemet, és nem hobbi szinten, és nem úgy, hogy másokat majmoltam, gurukat hallgattam. Vagy mit tudom én, ilyen is volt, persze olvastam egy néhány könyvet is, ez is benne volt, és úgy néha meghallgattam egy-két ilyen megmondó embert is. De semmi sem elégített meg, drága emberek, semmi az ég adta világon. És így keresgéltem, és tudományt úgymond öregbítettem én is. De intenzíven csináltam, ezt szeretném hangsúlyozni, és ezt nem kevésen mondom, és nem büszkén, drága emberek, mert nincs semmivel büszkékedni. Én legszívesebben elfelejtenék mindent, és Isten meg is adja nekem ezt az ajándékot, hogy elfelejtsek mindent. Minden tudományt. Én már az agyamban semmit sem akarok tárolni. Nem kell nekem semmi. Mert az agyamban én beraktam valaha, nekem semmi nem kell abból. Tényleg, semmi az ég adta világon. Én, aki elértem, és nem, hogy mondjam, nem magammal dicsekszem, hanem a jóságos Isten kegyelmével, hogy én elértem a tudomány végére, elértem a tudomány végét, és megláttam, mi van a végén. És ezt akarom elmondani, ezt kívánom elmondani ebben a felvételben, hogy nagyon sok ember, aki most indul neki a misztikus hegynek, a tudomány hegyének, most indul el túrázni, és figyelmen kívül, hogy mekkora köd van, mennyi hazug információ van az interneten, mennyi hazug, igaznak tűnő információ, aki most indul el, ebbe fog belehalni. Féltőn kiálltam, drága emberek, féltőn. Ha most indulsz el, és most is csak ilyen szabadidősen, nem teljes odaadása, hogy na akkor én most elmentem, ott hagytam a munkahelyemet, ott hagytam az álbiztonságot, ott hagytam a pénzt, elhagytam mindent, és úgy indulsz neki, na úgy talán még megmenekülsz. De így, drága barátom, ebbe az európai komfortba, közben a pénz is számolgatod, közben egy kicsi testi öröm is kéne, minden kéne neked, de a tudomány is kéne, ez csak arra elég, drága ember, hogy elveszél a féligasságokban, a hazugságokban, amelyek az igazság köntösét öltik magukra. Ez csak erre elegendő, és nagyon-nagyon veszélyes, drága emberek, nagyon veszélyes. Ezt mutatta nekem Isten, hogy ez az ember, akit láttam álmomban, úgy fog elveszni, mint ez a két fivér, akik elmentek a fizikai valóságban meghódítani azt a hatalmas havas csúcsot, és a lavina elvitte őket. A hazugság lavinája, és a féligasságok lavinája, az ezotéria lavinája, a misztikus New Age tanok lavinája el fog vinni nagyon sok embert. Menthetetlenül, drága emberek. Menthetetlenül. És drága emberek, én, mint az, aki elért a tudomány végére, én úgy mondom ezt nektek, hogy igen, azt is megtapasztaltam, és Istennek legyen hála, az övé minden dicsőség, amit Pál apostol mondott, hogy amit én korábban kincsnek és értékesnek ítéltem, hittem, hogy amit én felhalmoztam a fejemben tudományokat és elméleteket, és mindent, amin volt, a motorkerékpáromat, a kalandjaimat, a hőstetteimet, mindent, drága emberek, amit megélhettem ezen az úton, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért. Az Úr Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért. Mindent kárnak ítéltem, és ítélek. Kívánok ítélni ezután is. Sőt, azt is megvallom, drága emberek, hogy számomra minden gondolat teher. Amikor döntenem kell X és Y között, akkor érzem azt, hogy én már nem vagyok gyermek, le vagyok terhelve. Amikor agyalok, és az agyam beleszól, hogy akkor de így, de úgy, de nem számoltál ezzel, de ne azzal nem számoltál. Érzem, hogy haldoklom. Isten engemet feltámasztott, mert úgy volt kedves neki a lelki halálból. De amikor visszamegyek a tudományba, és elkezdek ítélni tudásfának a gyümölcse szerint, hogy hát szerintem ez jó, de nem jó, de mégis jó. És nem lélek által szólok, drága emberek, gyötrődök. Gyötrődök én is. Mert én már úgy laktam a tudománnyal, amit én eddig megkaphattam. Azt nem éltem meg, amit Salamon, mert ő ugye nagyba vitte ezt az egész művészetet, de ő is, és ezért megszívlelendő, amit mond, drága emberek. Mert azt mondja Jézus Salamonról, hogy nem létezett, és maga az Isten azt mondja Salamonról, hogy földértelemben bölcsebb ember nem létezett, mint Salamon. És neki igazi bölcsessége volt, nem ilyen ezomizó, ilyen innét is eszünk, egyik vájúból is eszünk, a másik vájúból is eszünk, hanem Salamonnak Istentől való bölcsessége volt, emberek. Nem a Facebookról való bölcsessége volt neki, hanem a jóságos Istentől való bölcsessége volt. De testi bölcsesség volt, úgymond testhez szabott bölcsesség volt az ő elméjében. Prédikátor könyvének második részében így vall Salamon, a bölcs király. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet, drága emberek. Én tudom, hogy igaz, mert tapasztaltam, megtapasztalom, drága emberek. De aki ilyen langyos módon akar ismerkedni a tudománnyal, hogy egy kicsi könyv is kéne, egy kicsi misztikus könyv, egy kicsi ezotéria, egy kicsi Google, egy kicsi Facebook, de a munka is kéne, de a pénz is kéne, de egy kis testi öröm is kéne, testi érzet is kéne, a testi komfort is kéne. Emberek, nem fognak eljutni a végére. Féltőn kiáltom mindenkinek. Nem fogsz eljutni a végére. És nem fogod meglátni a hiába valóságát. Salamonnak a mindenható Isten megengedte, hogy meglássa a tudomány hiába valóságát, a bölcsesség hiába valóságát. Mert ő erre adta a fejét. Ő akkor teljesen erre adta a fejét, drága emberek. Volt, amikor ezért adta, a testi örömökre adta a fejét, de akkor teljesen arra adta a fejét. Nem, hogy félig meddig, drága emberek, hanem teljes mértékben. Nem mint a malacka egyik vájból, egyik vájtól futott a másik vájhoz. Nem. Amikor ő csajozott, akkor csajozott, akkor azt csinálta. Akkor arra adta a fejét Salamon. Amikor a bölcsességre adta a fejét Salamon, akkor csak azt csinálta, telve volt bölcsességgel, és kapta Istentől a bölcsességet. Az élő forrásból, nem a Facebookról, nem a könyvekből, és nem a mit tudom én, a misztikából, hanem élő adásban a mindenható Istentől, és mégis megvallotta, hogy nem ér semmit. Semmit sem ért. Öregbíti a gyötrelmet, a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Aki öregbíti a tudományt, öregbíti a lelkének a gyötrelmét, drága emberek. Ezt tettem én is. És én is, amikor a tudományra adtam a fejemet, még ha nem is voltam egy Salamon, de én is ezt tettem, emberek, többé-kevésbé, ezt tettem. Én ezt a teljes odaadással, melbedobással csináltam, csak ezzel foglalkoztam, és eljutottam a végére, amiről ír Salamon. De akik így ilyen langyos módon esznek a Facebookról, a világhálóról, és különböző misztikus könyvekből, szabadidős tréning gyanánt, azok nem fognak eljutni a végére, és nem fogják megtapasztalni, hogy hiába valóság, és nem fogják tudni kimondani azt, hogy hiába valóság, és mivel, hogy nem tudják kimondani azt, hogy hiába valóság, nem tudják megtapasztalni az örökké valóságot, a jóságos Isten kegyelmét, mert ők, mivel szabadidősen csinálják a tudományt, úgy hisznek is benne, meg hillegetnek, ottan vegyítenek, mindent kavarnak, mindennel, és nem jutnak el a végére. Drága emberek, hogyha én azt mondtam, hogy ne embereknek higgyetek, ebben az egy dologban talán hihettek nekem, hogy én öregbítettem a tudományt, és eljutottam a végére. És kimondom azt, amit Salamon is, hogy a gyötrelmet öregbítettem, és meggyőződésem, hogy nem az a boldog, aki tud, és aki lát, mint Tamás, hanem az, aki nem látja, és nem tud, és úgy is hisz. Azok a boldogok, a szelidek, a gyermekek, drága emberek, ahogy mondta Jézus. Ők a boldogok. Ha te szelid tudtál maradni mostanig, drága embertársam, nem ismerted meg a sátán mélységeit, a hazugságok mélységeit, a misztika mélységeit, amit én a misztikus köd, a hegyen a misztikus köd, a tudományok hegyén a misztikus köd, azt te nem ismerted meg akkor. Hát, őszintén kívánom. Isten kegyelmezze neked, hogy ne is akard megismerni, hanem majd mondja Salamon, féld az Istent, és boldog leszel még itt a földön is. Mert ha őt féled, senki más nem kell féljél. Ha őt ne féled, mindentől félni fogsz. A saját árnyékodtól is, a tudománytól is, és mindentől. Ez van, drága emberek. Tudom, hogy kemény fogalom ez az Isten félelem, de azt is tudom, hogy Isten kijelenti neked is, és neki is, és mindenkinek személyesen, hogy mi az értelme az Isten félelemnek. Hogy ez nem egy olyan rossz dolog, mint ahogy mi gondoljuk. És az teljesen másképp értendő, de ezt Isten megmutatja, hogy hogy értendő. Egy dolog, ami szent, aki Istent féli, senkit nem kell féljen. Senkit és semmit az ég adta világon, semmit. De aki öntelt, és most megy bele a misztikus felhőbe, és most akarja saját tudományát öregbíteni, most akar ő okos lenni a Facebook szerint, azok az emberek mindentől félni fognak. El fognak jutni arra pontra, hogy mindentől félni fognak. És az Úristen elém hozott egy harmadik dolgot is, egy harmadik képet. Friedrich Nietzsche képét. És hát aki ismeri, vagy tudja, ez egy híres filozófus volt, modern, ugye? Filozófus, hát modern, európai filozófus, európai, német, azt hiszem, német filozófus, filológus, vagy nem tudom én mi. Nagy tudós ember volt. És az történt Nietzschével, amit mond Pál apostol, emberek, törekedjetek a szeretetre, a szeretet épít, a tudomány felfúvalkodottá tesz. Még ha igazságot is lát meg az elme, kár neki, mert felfúvalkodottá teszi a lelket, drága emberek. Ő is így felfúvalkodott, ilyen pökhendivé vált. Felfúvalkodottá, Nietzsche. És akit érdekel, nézzen utána, sőt, drága emberek, aki hisz a tudományban, mindenkit, aki hisz az okosságban, a bölcselkedésben és a bölcsességben, én ajánlom mindenkinek, hogy ismerje meg Nietzschét valamennyire, az ő gondolatait. Ismerd meg. Csak azért ismerd meg Nietzschét, hogy ismerj magadra Nietzschében. Ismerj magadra Nietzschének a tudományában. Nietzsche elmének a játszmáiban. Ismerjél magadra. Lehet, hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy meg fogod látni Nietzschében magadat, hogy az egoista elme, az önhit, önmagát felemelő elme, hogy akarja magát dicsőíteni, felemelni. Az igazság az, hogy én magamra ismertem benne, tehát maga az én, az egóm, magára ismerte a Nietzschében, hogy ugyanazok a hamis ambíciók, ugyanaz minden, drága emberek. És miután betekintés nyersz Nietzschének az alap gondolataiba, hogy ami, hát egyébként az ateizmusnak is, az ateizmus is nagy mértékben az ő nevéhez fűződik, ugye? A Nietzschének a fejéhez, az ő agyához, ugye? Miután megismerted Nietzschét, talán ugye szembesültél azzal, hogy hoppá, az, ami Nietzschének a fejében volt, az a te fejedben is van. Hogyan került oda? Hogyan került a te fejedbe is az, ami a Nietzsche fejében volt? És utána, amikor ez megtörtént és szembesültél, hogyha van gerinced szembesülni saját magaddal, na akkor olvasd el, hogy hogy ért véget Nietzsche élete. Én ezt a bekezdést fel fogom olvasni az ő Wikipédiájából, mert több időt nem szeretnék rászánni az ő sztoriára. De csak hogy lássátok, hogy a tudomány hova viszi az embert, és az igazat megvalva, van nekem egy olyan sejtésem, hogy talán-talán a mindenható Isten megkönyörülhetett ennek az embernek. Nem biztos. Ez Isten tudja, ezt jobban tudja, hogy megkönyörülte neki, vagy nem. Hogy megkönyörülte az olyan embernek, mint a Freddie Mercury, meg a társai, vagy akár az Elvis Presley, vagy a Friedrich Nietzsche, vagy a híres neves emberek. De Egy dolog biztos, drág emberek. Ezek az emberek, amiben hittek és amihez ragaszkodtak, azt ők ezerrel művelték. Nem szabad idősön, hogy jaj, hát dolgozok pénzért ezerrel, hogy nehogy éhen haljak, és hogy legyen meg az a teljes komfort, akkor közben tanulom a Facebookról a bölcsességet. Emberek, nagyon veszélyes. Nagyon-nagyon veszélyes. A langyosságnál veszélyesebb dolog a Földön nincs. Amikor az ember ilyen langyos módon próbál tudományt megismerni. Szóval Nietzsche, találják egy magyar Wikipédiát, vagy... Na, Wikipédia. Úgy. Hát a román találtam, de hát akkor magyarra. Hogy olvassam fel, hogy a nagy tudománynak mi lett az eredménye, drága emberek. És tényleg így nekem jött egy olyan izé, hogy talán-talán Isten őt megmentette. Az biztos, hogy az ő halálában is meg lehet látni Isten dicsőségét, és az ő kegyelmét, az ő irgalmát. Mert nem engedte meg neki Isten, hogy felakassza magát, vagy valami ismi. Ilyen nem tett, fejbelője magát. Hanem az történt, ami történt. Éppen most fogom felolvasni, hogyha megtalálom. Ez egy hatalmas nagy legenda itt a Wikipédián, ezt nem fogom elolvasni semmiképp. Én már is inkább nem akarom terjeszteni az ő tanait. Csak hogy lássátok, hogy mit történik a tudós emberrel, aki Istent tagadja, és úgymond gúnyt űz a mindenható Isten, mindenhatóból. Mert ő ezt tette, ugye, hát a akkori kereszténységet így blamálta. Tehát, hogy igazából ő nem is a kereszténység, hanem Isten ellen ment. És igen, az antikrisztusi tanokat vallotta, de úgy, hogy ő nem tudta, hogy antikrisztusi. Tehát nem ismerte meg a Krisztus, teljesen nyilvánvaló. Az, hogy élete utolsó, nem, fogalmam sincs. Én inkább nem akarom ezt túl filozofálni, hanem inkább megmutatom, hogy hogyan ért véget az ő élete, ennek az embernek az élete. Aki, tehát valami történt vele. Tehát én azt hiszem, hogy mindenképp bizonság az ő élete is. Miért? Azt mondja, 1889. január elején, figyelj meg, ő írta az Antikrisztus művet, azt mondja, az összeomlása után jelent meg az Antikrisztus. Tehát ő már összeomlott, szépen leírta az Antikrisztust, annak a tudományát. Olyan, én úgy gondolom, hogy azért is érdemes elolvasni. Tehát a tudós és okoskodó embernek, aki ragaszkodik a földi bölcsességhez, az ő agyi intelligenciájához, én úgy gondolom, hogy annak az embernek sokat segíthet, ha elolvassa az Antikrisztus művet. Miért? Azért, mert szembesül, hogy ő is ugyanazt vallja a szíve mélyén, amit Nietzsche. Ami Nietzsche számára az összeomlást okozta, a végső összeomlást okozta, mert ő teljesen összeomlott, egy ünnepelt, ugye, ember volt, celeb volt ő is, ugye, biztos Nobel, nem tudom én milyen díjas, ha akkor lehet, hogy nem volt Nobel, teljesen mindegy. És ma is ünnepli őt a világ, Egy olyan embert, aki az élet filozófiának köszönhetően teljesen összeomlott, teljesen tönkrement, és az Antikrisztust hirdette. Tehát nem azért, hogy az ember abból tanuljon, hanem azért, hogy szembesüljön a benne lévő Antikrisztussal. Mert sokan például, akik az ezotériában vannak, a New Age-ben vannak, sokan nem tudják, mivel ilyen langyos módon, ilyen szabadidős módon vannak benne az emberek az ezotériában, nem tudják, hogy az ezotériának, a New Age-nek a legtöbb tana a teozófiából származik. Az okkultizmus, a sátánizmusnak az alapjait képező teozófiából származik. Tehát nagyon sok New Age-es ember, New Age-es guru nem tudja, hogy az Antikrisztus tanait követi. Érthető, drága emberek, nagyon sokan ezt nem tudják. És ezért talán érdemes beleolvasni egy-két olyan dologba, egy-két ilyen műbe, ugye az okkultisták, hogy akik voltak, és akik belevitték a világot az okkultizmusba gyakorlatilag. Az Isten gyűlölő embereket, mert akik szerették Isten, azokat nem tudták belevinni. De akik Istent nem kívánták megismerni és megtartani az ő szívükben, az ő lelkükben, azokat bele tudták vinni az okkultizmusba. A teozófia hirdetője az a Alice Bailey, meg hogy hívják, Blavatsky asszony, ugye, akik ugye a sátánizmusnak a tanait lefektették, ugye. Sokan voltak, de most nem akarom őket reklámozni. És hogyha az ember beleolvas, vagy belelapozza az ő tanaikba, szembesül azzal, hogy azt a hé, hát én ezt tudom a jóga tanfolyamról, vagy akár az tehát a különböző tanfolyamokról, amit az ember elvégez, ugye, mert követnek, mi ilyen gurukot követünk, ugye, akik tanítják az embereket, és amikor Beleolvasol egy-két ilyen műbe, szembesülsz azzal, hogy hoppá, de hogy igazából a New Age iskolában az okkultizmus tanak, az antikrisztusnak a tanait tanultad. És nem érted azt, hogy miért omlik össze az életed. Ezért, drága emberek, ezért. És én ezt féltőn mondom, drága emberek, mert én tehát sokszor elmondtam, hogy nem vagyok jobb. Én vagyok a legócskább, tényleg. Én a bűnt is ezerrel csináltam. Nagyon sok hazugságot, sok ostobasságot elkövettem, sok bűnt elkövettem. Nem vagyok jobb, mint te. Nem azért mondom, hogy jobb vagyok, mint te, amit mondok. Hanem féltőn kiálltok, hogy lehet, hogy nem fogsz a végére érni, és megmaradsz a hazugságban. Mert hogyha valaki hazugságot intenzíven csinálja, akkor úgy jár talán, mint Nietzsche, akiről azt írja, ugye a feltetőleg az önéletrajz alapján van ez megírva, hogy 1889. január elején Torinóban bekövetkezett Nietzsche szellemi összeomlása. Ehhez kapcsolódik egy híressé vált esemény. Január 3-án Nietzsche torinói lakásából kilépve egy lovaskocsira lett figyelmes. A kocsi elé kötött ló megmakacsolta magát, mire a kocsis ostorral ütlegelni kezdte. A kocsis ostorral ütlegelni kezdte a lovat. A filozófus odalépett a lóhoz, majd hatalmas zokogásba kitörve átölelte a lovat. Miután szolgája hazavitte, ágyba tette Nietzschét, aki innentől kezdve élete hátralévő 10 évét némán szellemi leépülésben töltötte. Szellemi leépülésben töltötte 10 évet. Ettől a momentumtól kezdve még 10 évet. Hát, hogy igazából lehet, hogy azt látta, hogy ő ezt tette. Amit a kocsis tette a lóval, ő azt tette, ugye a tudományával. Úgy bántotta az életet, ugye, az ő tudományával. És ezért volt ilyen durva ez a konfrontáció, és ez zokogott, ugye, megölelte a lovat, ugye. Hát én őszintén kívánom, hogy a tíz év alatt Isten meg tudta őt menteni. Tényleg. Azt tudom, a mindenható Isten, ahogy én megismertem őt, hogy ő nem leli örömét a bűnös halálában, sem Nietzsche halálában, sem a Nietzsche kárhozatában, sem az Attila elkározásában. Ő nem leli örömét. Tehát Isten tudja, hogy megmentette, vagy nem. Az biztos, hogy Nietzsche nem volt langyos. Ő nem volt langyos. Tehát, mint mondtam, ő a tudományt, ő nem szabadidősen űzte, hanem forrón, vagy akár hidegen űzte a tudományt. És még az sem kizárt, hogy 10 év alatt Isten megmentette. Mert azt mondja, hogy az esemény után, ugye, amikor a kocsis ütötte a lovat, és oda ment hozzá, és megölelte a lovat, és zokogott, utána elnémult rág emberek. És azt mondja, hogy a hátralévő életét, a hátralévő 10 évet némán szellemi leépülésben töltötte. A szellemi leépülés az nem más, drága emberek, mint az agy hatalmának a megdöntése. Az agy és a test hatalmának a megdöntése, a lélek fölött, ugye? Amikor az ember például ilyen demenciás lesz, az nem biztos, hogy rossz dolog. De mi úgy látjuk, mert testiek vagyunk, nem? Hát a testét élünk, a testet hiszük mi életnek, a test életét hiszük életnek. De még a demencia is kegyelem a te teremtőtől, az én teremtőmtől, azok számára. Lelkük megtisztuljon. Tehát a demencia, vagy amit mondanak még, ugye, azt hívják, ez az Alzheimer-kor, ugye, az érelmeszesedés, vagy az agyi érelmeszesedés, vagy mit tudom én mi, demencia, az kegyelem Istentől, és sokan gyermekké lesznek, drága emberek. Sok nagyon gonosz embernek Isten így adja meg a kegyelmet, hogy egy ilyen öreg otthonban teljesen leépül, demenciás lesz, elnémul, pontosan, mint Nietzsche, szellemileg leépül, de azáltal, hogy szellemileg leépül, leomlik a Bábel az ő agyában, leomlik a Szodoma és a Gomora, és a lélek talán megszabadult, rá emberek. Ez a demencia, vagy pedig a hogy hívják, tudományos Alzheimer-kór. Igen, ám csak ugye, hát ő azért nem, tehát maga a démon nem engedte el Nietzschét. Nem engedte könnyen Nietzschét. Mert ugye, hogyha a gadarai megszállottban ugye ezelőtt 2000 évvel egy légió volt, ugye az több ezer démont jelent, több ezer nem démont, hanem ilyen démoni ördögi gondolatot, ugye, ördögi tudományt jelent. Akkor drága emberek, akkor Nietzsében mennyi lehetett? És sok ilyen okos embernek a fejében mennyi démon és mennyi légió lehet? Hogyha 2000 éve a gadarai megszállottban légió volt, tehát több ezer hamis gondolat, istentelen gondolat, ördögi gondolat. És azt mondja, hogy miután szolgája hazavitte, ágyba tette Nietzsét, aki innentől kezdve ugye életáltali némán szellemi leépülésben töltötte, tébolyult leveleket és táviratokat címzett barátaihoz és idegenekhez egyaránt, amelyeket hol Dionysosként, hol a megfeszítettként írt alá. Érdekesek lehetnek ezek a levelek. Lehet, hogy éppen abban lenne az igazság, hogy a tébolyult, mert akik őt bálványozták, ugye, ők a hazugságot hitték igaznak. Ezért ugye lehet, hogy az ő tébolyult leveleiben több igazság volt, mint amit ő valaha közzétett hivatalosan. Az egyetemeken tanítják. Ezért mondom, hogy az egyetemista lediplomázik Sátánból, Antikrisztusból, Isten könyörüljön rajta. Tehát tébolyút leveleket és táviratokat címzett barátaihoz és idegenekhez egyaránt. Lehet, hogy ez az ő gyónása, életgyónása, Isten tudja. Elmondta, hogy azt mondja, hogy teljes szellemi összeomlása után édesanyja, majd anyja halála után húga gondozta 1900-ig. Tehát több mint 10 évet, amikor Nietzsével csak nem 12 év szellemi elborultság és fokozatos bénulás után Weimarban végzett a szifilisz késői stádiumaként fellépő agysorvadás. Agysorvadás, drága emberek. És tényleg én az, hogy Isten neki megengedte, drága emberek, hogy az anyja gondozza, meg az anyának a húga gondozza őt, talán általuk kapott egy kis szeretetet, és talán általuk meglátta Istent, az igazságot, hogy az igazság nem az ő tudományában volt, az ő könyveiben, hanem az édesanyjának a gondos kezeiben, szerető kezeiben, aki ápolta a nyomorult fiát. Talán Isten tudja, nem mondhatom azt, hogy megmenekült az ő lelke. De így, amit leír a Wikipédia róla, hogy agysorvadás, meg ugye demencia, meg minden, ugye a tudomány következménye, tehát a szellemi hatalmasság ezáltal elveszítette a hatalmát a gyermek felett. És talán-talán, drága emberek, talán-talán a gyermek Nietzsche megmenekült. Isten tudja. Drága barátaim, aki a tudományt akarja ezek után ezt hallotta, és aki a tudományt akarja ezek után üldözni, keresni, az nem is tudom. Az ő dolga. Ő döntött a sorsa fölött. Nekem kötelességem volt szólni, drága emberek. Az Úristen a szívemre helyezte, hogy szóljak és kiáltsak erről. Hogy aki langyos üzemmódban megy bele, tudom, Nietzsche belement, de talán elért a végére. Talán, úgy néz ki, elért a végére mindenképp, mert a lovat megölelte és zokogott, sírt. De az, aki langyos módon művel a tudományt, s főképp a hazug tudományt, a féligaz tudományt, az ezotériát, azoknak a lelke veszélyben van, és Isten tudja, hogy meg lehet-e egyáltalán menteni. Rajtuk, azokon az embereken, akik a féligasságokba, az ezotériába ilyen langyos módon mennek bele, szabadidős módon, azokon az embereken Isten is csak úgy tud segíteni, így ahogy láthatom, hogy egy szörnyű betegség által, rákos daganatok által például, egy nagyon brutális szenvedés által leépíti bennük a magaslatot, a Sátán magaslatait. De Isten mentse meg őket például egy balesettől, amiben elhunynak. Mert hogyha az ember úgy huny el, úgy végzi be a földi életét, hogy ő nem szabadult meg ezektől a magaslatoktól, az magával viszi a bűnt, az életelenességet, az istentelenséget a túlvilágra. És az maga a pokol, mert ott már örökké valóság van. Ott nincs idő megszabadulni, nincs már lehetőség megszabadulni, drága emberek. De ennyit röviden, nincs sérülés a tudományokról. Bízom abban, hogy aki ezt hallotta, hallhatta, az meg is hallotta a lényeget. És aki magára ismerhetett, az magára ismert. Én a magam részéről Bocsánatot kérek mindenkitől esleges kemény szavakért. Én senkit nem akarok bántani, drága emberek. De Isten rá tanom, hogy én azt mondtam, amit ő a szívemre helyezett, amit megérthettem a Krisztus által. És azért mondtam, hogy lehetőleg, aki ezt hallja, elkerülje a brutális szenvedést. A brutális szenvedést. Ha lehet, akkor kerüld el a szenvedést testben is, drága ember. Ezt kívánom neked. Ha lehet. De hogyha a testi szenvedés által a lelked megmenekül, akkor kívánom, hogy szenvedjél. A testi szenvedés az ára a lelked megmenekülésének. Kívánom, hogy tudjál szenvedni alázattal. Lelked legyen szabad. Viszont elmondom a legeslegfontosabbat, drága emberek. Jézus Krisztus Úr legyőzte az ostobaságot, a halált, a hazugtudományt, drága emberek. Úr az élet és a halál fölött. Megadatott neki a hatalom az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Az ő neve előtt minden tért meghajol. Az égieké, a földieké és a föld alatt valóké. Ezt mondja az Úristen róla, az ő fiáról. Ha esetleg úgy látod te is már, hogy te már nem meg sem tudsz szabadulni a hazug tudományoktól, a hazug beidegzéstől, beidegződésektől, a hazug szokásoktól, hívd segítségül az ő nevét, az ő szavát, az evangéliumot. És talán megúszod a borzalmas szenvedést. Azt kívánom, hogyha valaki szenved, valakinek szenvednie kell, hogy a lelke megszabaduljon, akkor itt szenvedjen, itt a földön. Lehetőleg itt a földön szenvedjen, és ne oda át. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!